Katona Csabával beszélgettünk tehát, és ott tartottunk, hogy a Wiener Frankfurter, vagyis hát a Frankfurter Würstchen megjelent. Ugye ennek a szónak a svábos vagy németes behozatalából alakult ki a virsli magyar szavunk.
Így van, tehát nagyon sok ugye, olyan szó van, amit hasonló módon vettünk át a németből, a kiflitől a spangliig nagyon sok mindent fel lehet sorolni. Mondom a kedvencemet, ez a fradi, mert hogy az meg a frádülből van, tehát a franc, beszélni a francül, frádül, és ebből lett a fradi, de most nem a Ferencvárosi Tornaklubról fogunk beszélni, csak mert az a kedvenc csapatom, nem bírtam kihagyni az ittszert. Szóval visszatérve a lényegre, igen, valóban a német eredetű szó a virsli, és ugye ezt nagyon fontos látni, erről beszélgettünk már ebben a műsorban is, hogy alapvetően a monarchia idején, ha valami divatos lett Bécsben, és ez igaz az ételek tekintetére is, akkor az nagyon hamar lábra kapott Pest-Budán, később Budapesten is. Tehát amennyiben ez ott sikeres étel volt, akkor egy egyszerű tudásimporttal megjelent itt is. Krúdi Gyulának csodálatos írásai vannak a magyar gasztronómiáról, egyebek mellett például van egy olyan, ahol arról ír, hogy egy úri ember az iránt érdeklődik, hogy valóban friss a virsli. Erre azt válaszolja neki a vendéglős, hogy kérem, mi mindig rendelünk virslit is, szafaládét is, de a szafaládét csak akkor adjuk ki, ha a virsli elfogyott, de mindig frisset rendelünk. És az úri ember elégedetten hátradől, mert hogy neki tudnia kell, hogy Gábel Früstükre, aki ide jár, az tudja, hogy jót fog kapni, és maga ez a szó, hogy Gábel Früstük.
Gábel Früstük. Igen, van. Ez a Krúdi Villás reggeli című novellájából van egy részlet, és tényleg nagyon jó, ahogy leírja, és azért is örülök, hogy ezt behoztad az egészet, mert ugye megjelenik még egy pár dolog, ami még nehezebbé teszi a magyar fogyasztónak a dolgát, ahogy említetted, megjelenik a szafaládé. És ugye a debrecenit is ide érdemes említeni, bár hiszen kolbászféleségről van szó, bár ugye a debrecenit szerintem mostanában jobban tudjuk, hogy micsoda, amióta Debrecenben egy picit újra felemelték ennek a kolbászfének a készítését, de mondjuk a szafaládénál maradjunk, és van a krinolin még, hogy mi a különbség, és ez az, ugye rovar-bogár jellegű sztori, mert úgy van, hogy minden, hogy is van, nem minden szafaládé krinolin, de minden krinolin szafaládé, tehát hogyha megnézed a magyar élelmiszerkönyvet, akkor benne van, hogy a krinolin megnevezési termék az legalább 32 mm átmérőjű, természetes vagy művélbe töltött húspépet tartalmazó, és akkor szintén hőkezelt, füstölt termék, és a legfontosabb, hogy a hústartalom legalább 40%, ez a krinolin. Most a szafaládénál ugyanúgy felkeresed a magyar élelmiszerkönyvet, ott megtalált, hogy 28-36 mm. Hát ugye ebbe simán belefér a másik is. Szintén húspépet tartalmaz, szintén hőkezelt. Na most a szafaládé lehet füstöletlen is, és lehet füstölt is, de azt mondja, hogy 55% kell, hogy legyen legalább a hústartalom. Na most ezt képtelenség így megjegyezni, és szerintem a piacon ugye a gyártók ahányféle van, annyit gyártanak, úgyhogy igazából csereszavatos talán a kettő.
Hát ez a kanonizáció, ez a modern idők terméke, ugye maradjunk akkor a frankfurti példájánál, és innen el fogunk jutni a krinolin meg a szafaládéig igazából. Ugye senki nem védette le ezt a nevet abban az időben, nem is volt ilyen fogalom, hogy eredetvédett termék meg hasonló. Egyszerűen a Frankfurtban készített virslit kezdték el frankfurtinak hívni, majd egy idő után ezt a közelnevezést, ezt vette át a hivatalosság. Itt is erről van szó. Tehát igazából, hogyha a közemberek, úgymond a hétköznapi ember beszélget, hogy eszem-e krinolint, vagy eszem-e szafaládét, igazából valószínűleg fogalma sincs, hogy mi a különbség a kettő között, nem is foglalkozik vele, mert őt nem az érdekli, hanem az, hogy finom terméket kapjon. Ugyanakkor viszont pontosan azért, hogy ne lehessen ezeknek a nevekkel visszaélni, meg kell határozni a kötelező minimumot az állam a törvénykezés szintjén, és ugye ezt írjuk itt tettem. De hát azt nehéz elképzelni, hogy valaki beleharap egy ilyen termékbe, és azt mondja, hogy ej, ezt szafaládénak nevezik, holott ez krinolin, mert nem éri el az 50%-ot. Ez nehezen modellezhető. Ugyanakkor viszont értjük a szabályozás mögötti racionalizált.
Persze, rációt. Nyilvánvaló, és hát mondjuk a debrecenit az biztos, hogy nem keverik össze ezzel, mert teljesen más, hogy készül a készítmény. Hát ugye, ha a virslinél maradunk, akkor nagyon érdekes, hogy a modern felhasználása is, ugye a hagyományos virsli alapanyaga az 40% marhacomb, 35% sertésszalonna, 20% jég. Ugye a víz hozzáadását most már a modern iparban jéggel oldják meg, és ebből készítenek egy pépet. Sokkal jobb úgy pépesíteni ezeket az alapanyagokat, hogy jég kerül bele, nem pedig víz.
Így van, ugye most már nem okoz gondolt az, hogy jeget szerezzünk. Ugye régen hogyan lehetett jeget szerezni? Hát télen gyönyörű szépen kivágták a hatalmas jégtömböket a kutakból, a patakokból, egyéb helyekből, és aztán igyekeztek olyan kutakba, pincékbe megőrizni, ahol ugye talán még a nyarat is kibírta a következő télig, de azért a jéggel nem lehetett korlátlanul bánni, ez a modern időkben ez nem okoz problémát, és valóban teljesen más jellegű lesz ilyen értelemben az a húspép. Ugye azt szokták nekem mondani az ezzel foglalkozó ismerőseim, hogy például a mirelit hús az azért nem lesz soha igazán jó, mert amikor megfagy, akkor a jégszilánkjai a textúráját szétcsapják. Uh-huh. Na most ez a virsli esetében viszont előny. Mert hogy igen, pontosan, hogy abba az irányba viszi el, hogy egységes pépet képezzem.
És talán a másik lényeges, hogyha visszatérünk Lahner személyére, az a füstölés. Tehát, hogy mostanában ugye lehet különböző módszerekkel füst ízt hozzáadni, de valójában ez egy füstöléssel készült étel volt, és nem is nagyon kellett főzni ezeket, mert ezek készen voltak.
Ez egy kifejezetten fontos dolog a mai napig, hogy azt mondják, hogy nem főzzük, hanem melegítjük. Tehát a forró vízben egy pár percet tölt el, klasszikusan a frankfurti, de igazából a bécsi virsli is, és hát mindenki megtapasztalta már, hogyha elhibázza ezt, akkor szétpukkad. Ez nem volna az élvezet értékéből ugyanúgy finom, de az a klasszikus roppanás az nem akkor történik meg, amikor beleharapok, hanem hát már ott magába a főzőedénybe, ami semmiképpen se szerencsés. Tehát mindig egy pár percet kell eltölteni benne, illetve én hallottam még egy olyan szakmai titkot, hogy ahol nagy üzembe készítik ezt, mondjuk a majálisokon, ahol hatalmas kondérban ázik 100-200 vésli, ebben mindig van 2-3 olyan vésli, vagy legalább egy, attól függ, hogy mekkora mennyiséget dolgozunk, amely gyakorlatilag reggeltől estig ott fő a vízbe. És mi ennek a titka? Hát szegény áldozatul esik annak, hogy ezt a főzővizet kvázi fűszerként megízesítse, és ezáltal szamatosabb lesz az mindazon szerencsésebb sorstársa, akik pedig direktbe megesznek.
A majálisra visszatérve egy szóra, azon gondolkodtam, hogy a szilveszterre hogy került be. És a majális egy nagy ünnepség, ugye, bejött a virsli, mint étel. Nyilván egy picit ez a street food, akkori street food, amiből ugye nem volt olyan nagyon sok, és erről majd egy kicsit később beszélünk, de érdekes módon már a 14.-13. században megjelenik, mint ünnepi étel a virsli, pont így a német-római birodalomra visszatérve. Találtam olyan forrásokat, ahol azt írták, hogy a különböző koronázási szertartásokon fogyasztottak ilyen, hát ugye, hogy az akkori frankfurti kolbászka, az mennyiben hasonlít a mai frankfurti virslire, azért arról megvannak a kételjeim, de minden esetre, hogy magukat ezeket a kolbászkákat, mint ilyen ünnepi ételeket használták fel a német-római birodalom koronázási szertartásain. Tehát itt lehet valami olyasmi, hogy ez megmarad ez a hagyomány, ez a tradíció, hogy ünnepi ételnek kezelik ezt az ételt.
Ugye konkrétan nehéz megmondani, hogy ez honnan ered, de ez lehet egy lehetséges magyarázat, illetve még egy dolgot ne felejtsünk el, akárhogy is ragozzuk, ezek a virslik, kolbászok, ezek húsból voltak, és a hús nem volt hétköznapi étel, főleg nem a szegényebb rétegeknek, de erről is beszéltünk itt már, hogy mennyire szeretjük úgy elképzelni a magyar parasztot, hogy éjjel-nappal szalonnát teszik kolbásszal, de ez nagyon nem így volt. Tehát aki ismeri azt a világot, az pontosan tudja, hogy legfeljebb hétvégén, ünnepnapokon került elő a disznótorból megmaradt kolbász, meg minden egyéb. Szerintem mindenkinek a gyerekkor élménye a mi nemzedékünkből, hogy felszökünk a padlásra, és a fellógatott kolbászból karikázunk, vagy a szalonnából, és hogyha rajta kaptak a két generációval fölött,
hát az nagy baj. Az nagy baj volt, igen. Úgyhogy igen, ezt nem szabadott megvágni.
Úgyhogy valószínűleg ez lehet az egyik másik magyarázat, hogy alapvetően minden, ami húsból készült, az nem számított hétköznapi ételnek, illetve természetesen az előkelőség és a gazdagság egyik jele volt, hogy azt esszük. De én hajlamos vagyok arra, vagy hajlok arra, hogy a prakticizmust is figyelembe vegyem, ugye ne felejtsük el, hogy ezt a kis kolbászkát könnyű megenni. Gyorsan elő lehet készíteni. Tehát például a szilveszterkor az, hogy éjfélkor előveszünk egy virslit, odarakom a forró vizet, beledobom, 2 perc múlva kész van.
Nem áll hát igen. Igen, ez benne van. Érdekes, hogy a szilveszteri hagyományos menük hogy alakulnak a különböző kultúrákban. Ugye a kaszinó tojásról már beszélgettünk egyszer, hogy az is egy ilyen érdekes érdekes etimológiája van. Minden esetre igen, valószínűleg a praktikum az közrejátszik ebben.
Mert össze street food jelleg.
Abszolút. És ne felejtsük el, hogy, és nem direkt nem beszéltem, és nem beszéltünk a különböző baromfi és pulyka készítményekről. Hát pulyka ugye Európában nem volt, tehát az nagyon mostanában került az étlapokra. A különböző baromfi virslik, meg hát ugye arról volt egy ilyen elég rossz anekdota, hogy igazából úgy készülnek, hogy beterelik az összes csirkét egy ilyen nagy csőbe, aminek a végén van egy daráló, és akkor azt rögtön töltik valami műbélbe. Tehát azért elég komolyan bele lehetett futni nagyon rossz minőségű készítményekbe az elmúlt időben.
Ez bizony így volt, és akkor ezzel kapcsolatban már is egy másik kvázi a virslihez vagy a frankfurterhez kapcsolódó történet. Ugye az egyik legismertebb felhasználási módja a virsliknek a hot dog, ma már világszerte, de hát alapvetően ez az Egyesült Államokból terjedt el ez az étel, vagy legalábbis így tartjuk számon. és hát nem lehet pontosan tudni, miért pont ez a neve. Van egy olyan verzió, hogy mivel hosszúkás a virsli a dachslit, tehát a tacskót, a dachshund jelképezte, úgymond, hogy olyan alakja van a virslinek, mint a hosszú gerincű dachshundnak. De bizony valószínűleg reálisabb az a megközelítés, hogy az a vád született meg a virsli gyártókkal szemben, hogy kutyahúst is felhasználnak benne. És hát főleg ez a street food jellegű, hogy fogom a kis bucit, ketté vágom, beletolom a legelső virslit, ami a kezembe akad, ez jó eséllyel valóban tartalmazhatott egy időben kutyahúst, és innen eredeztethető a neve, de erre megint azt kell mondanom, hogy igazából nem tudjuk, mert sajnálatos módon az a feljegyzés, hogy tisztelt utókor, tisztelt történész urak, elárulom önöknek, hogy született meg a hotdog elnevezés, ez nem maradt ránk.
Igen, ez nagyon érdekes, erről különböző étel történet kutató kultúrantropológus értekezik angol nyelven, de szerintem folytassuk ezzel, van itt egy pár érdekes dolog, nyilván ki kell menni május 1 miatt is Amerikába, meg hát a hotdog miatt is.